Európa Rádió, a református értékadó. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Már több mint 2,5 millió ember töltötte le a digitális állampolgárság alkalmazást, amely gyors és biztonságos megoldást kínál a mindennapi ügyintézéshez. Az állampolgároknak nem kell felesleges adminisztrációval bajlódniuk, így fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, a DAB kényelmes és gyors ügyintézést biztosít sorban állás nélkül. A miniszterelnök főtanácsadója azt mondta, Magyarország kormánya szolgáltató államot épít, ezért indult a gondosóra és az ingyenes tanulói laptop program, valamint a cukorbeteg gyerekek ingyenes nyári táboroztatása. A videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára kiemelte, a DAB célja, hogy a hivatalos, illetve a banki vagy a közművekkel kapcsolatos ügyintézés gyorsabb és kényelmesebb legyen. Az államtitkár közölte, egy bejelentkezéssel több mint 200 állami és piaci weboldal és alkalmazás érhető el, a digitális erkölcsi bizonyítvány pár kattintással igényelhető. Az államtitkár hozzátette, az alkalmazásban biztosított e-aláírás magánszemélyek számára és magáncélra jogilag egyenértékű a kézi aláírással, Magyarországon és az Európai Unióban is elfogadott. 2010-ben 326 bölcsőde működött az országban, ma 1250, meg tudtuk négyszerezni a bölcsödék számát, így fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Szerencsi Ondi városrészen tartott adventi családi napon. Kon Zsófia emlékeztetett, 2010-ben országosan mindössze 32.500 darab bölcsődei férőhely volt, ma pedig már több mint 70.000 férőhelyen fogadják a kisgyermekeket. Az államtitkár úgy fogalmazott, 15 évvel ezelőtt a 3 éven aluli kisgyermekek mindössze 10%-ának volt férőhelyük, mára ez 27%-ra emelkedett, és további igények vannak a bővítésre. Kon Zsófia elmondta, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábban munkahelyi bölcsödék létrehozására 1.300 millió forintos kerettel hirdetett pályázatot, aminek köszönhetően csak nem 30 új munkahelyi bölcsöde nyílik a jövőben az országban. A kutatás, fejlesztés, a tehetséggondozás és az innováció területén ennyi lehetőség, ilyen sok forrás még nem állt rendelkezésre, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Miniszter Gödöllőn. Hankó Balázs a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Tudástranszfer Központjában megtartott 13. mérföldkő konferencián arról beszélt, hogy a kormány célja, hogy a kutatók-fejlesztők száma 2030-ra elérje a 90 000-et, és hogy Magyarország az innovációs rangsorban Európa 10 legjobbjának egyike legyen. Hankó Balázs elmondta, a Kutatási Kiválósági Tanács és a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program az elmúlt években 13 milliárdról 40 milliárd forintra emelte a kutatási támogatásokat, mára olyan finanszírozás jött létre, amelyben a korábbi több évre vonatkozó 48 millió forint helyett 100-400 millió forintos kutatási támogatást lehet elérni. Teljes körű adventi élelmiszerbiztonsági vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a karácsonyi vásárokban, piacokban, boltokban és ideiglenes árusító helyeken. A vendéglátó helyeket, valamint aszadgyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek az adventi időszakban. A vizsgálatok célja, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszer biztonsági és higiéniai szabályok maradéktalanul érvényesüljenek. Az ünnepi időszakban megnövekszik a kitelepült vendéglátóhelyek száma és az élelmiszerek forgalma, ami fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. Az ellenőrzés célja a karácsonyi vásárokba kitelepült vendéglátóhelységek élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásoknak való megfelelésének vizsgálata, de az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítanak a hőkezelésre, a tárolási körülményekre, a nyomon követhetőségre és a hulladék kezelésére is, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye. Nemzetközi ifjúsági konferenciát szervezett a közelmúltban a Youth Space keresztény szervezet az angliai Birminghamben. A fiatalokkal foglalkozó szakembereknek szólt a fórum, a központi kérdés az volt, hogyan tudják megszólítani, elérni ezt a korosztályt a gyülekezetek. A rendezvényen a Magyarországi Református Egyház Zsinata ifjúsági osztálya delegáltjaként vett részt Berényiné Csinádi Melinda, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának iskola lelkésze.
Kaptam ötöd magammal egy nagyon különleges lehetőséget a Zsinat ifjúsági irodájától. Elmehettem Birminghambe, ahol volt egy nagy ifjúsági konferencia, a Youthscape keresztény szervezet szervezésében. Ifjúsági munkások, lelkipásztorok, vallástanárok, gyülekezeti lelkészek, ifi vezetők vannak jelen, több százan. A fiatalok megszólításának módjai volt a téma, ott is egyre nehezebb a fiatalt mondjuk iskola után elhívni egy ifjúsági központ. Ez nem egyedi probléma. Sok esetben a nagy jólétünkben nem érezzük azt a Krisztus éjséget, amit a korábbi generációk. Próbálják megszólítani a fiatalokat, akár keresztény számítógépes játékokon keresztül. Illetve ők is elmondják, hogy ez a folyamat, amiben most vannak a fiatalok, ez elmagányosodáshoz vezet. És ők abban látják a megoldást, ahogy egyébként mi Magyarországon is, hogy olyan vonzó közösségeket kell létrehozni, ahova ezek a fiatalok mégiscsak elmennek, és barátokra találnak, és a technika vívmányai helyett inkább valós kapcsolatokat élnek meg. Na ehhez jó lehetőséget adott a konferencia, fiatalos módszereket mutattak be, játékokat, nagyon jó pofa dolgokat.
A sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó és pedagógiai szakszolgálati ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére írt ki 10 milliárd forint keretösszegű pályázatot a kormány év elején. 60 tankerület jelentkezett, 56 pályázó nyert 100 és 400 millió forint közötti összegeket. A Debreceni Tankerületi Központ a támogatást nemrég jelképesen átvette, a helyszín az egyik érintett intézmény volt, a Bárczy Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda, általános iskola, készségfejlesztő iskola és kollégium. Itt Balatoni Katalin területért felelős miniszterelnöki biztos tájékoztatott az esélyteremtő programról.
Azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség előtt állna ezekkel az összegekkel, amiket elnyertek, hiszen nagyon nagy fejlődési lehetőség mind az eszközök tekintetében, mind a szakmai fejlődés tekintetében, mind pedig az ellátás erősítésének tekintetében. Én nagyon várom, hogy az egész országra kitekintést nyerhessünk, és láthassuk azokat a fejlesztéseket. Egyben biztos vagyok, hogy miután szívvel, lélekkel és teljes elköteleződéssel dolgozó szakemberek vannak, a lehető legjobban fognak hasznosulni ezek a fejlesztések. 2025 első negyed évében került kiírásra ez a pályázat, ez egy 10 milliárdos keretösszegű pályázat. 60 tankerületi központból érkeztek be különböző kérések, 56 nyertes pályázat került elbírálásra a nyár folyamán, és 100 és 400 millió forint közötti elnyert összegeket tudják megkezdeni ezeket a fejlesztéseket a tankerületekben működő intézmények, akik a sajátos nevelésű gyermekeket segítik. Ugye itt lehetett pályázni például gépjárműre is, amivel el tudnak jutni olyan gyermekekhez, akiket mondjuk a szüleik, a családjaik, vagy intézmény szinten nem tudnak mozgatni, tehát hozzájuk is helybe tudnak menni, akadálymentesítésre kerülnek. Weboldala és fizikai eszközök is, amivel a gyermekek fejlesztése folyik. Ez megvalósul, illetve kölcsönözhető eszközök is beszerzésre kerülnek. A Debreceni Tankerületi Központban mindig kiemelkedő az a figyelem, ami a sajátos nevelésigényű gyermekekre is fordítódik. Egész biztos vagyok benne, hogy itt is a lehető legjobban fogják felhasználni ezt a támogatást.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
szegénység. De mostanra már túl nagy a tét. Minden emberi ellen tör ez a szellem. Eddig elég volt, hogy csendben maradsz. A sorsodról megdönthet a kaszt. De kiderült, hogy micsoda vétek puszta léted, és lecserélnének. Több nem is kell, csak ne felejts élni. Több nem is kell, csak tudj még remélni. Őrizd, ami csak a tiéd. Soha állapot, tudod a klíma meg a vírusok, és egyformán csahol a falka, ha a gazda hagyja. Vonamlanak betűszavak, szeretnék a lányod, fiad, ami eléjük állna, nincs határma. Gyilkos a lárma. Több nem is kell, csak ne felejts élni. Több nem is kell, csak tudj még remélni. Őrizd, ami csak a tiéd. Soha meg senki se védi.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2025. december 1-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint alapvetően erősen felhős, borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban mínusz 3 és plusz 4, kora délután 0 és plusz 8 fok között várható, a tartósan ködös helyeken a legalacsonyabb értékekkel. És akkor a tartalomból. elengedni egy szerettünket nagyon nehéz, legyen szó emberről vagy kis kedvencről. De van az a pont, amikor meg kell hozni a döntést, és ez állatok esetében mindig a gazdái. Az állatorvos ugyanis eutanázia kapcsán legfeljebb javasolhat. Pár éve az Állatorvos Tudományi Egyetem Laborállattudományi és Állatvédelmi Tanszék munkatársai dr. Fodor Kinga tanszékvezető irányításával felmérést készítettek az eutanázia megítéléséről, gyakorlatáról, amiben tulajdonosoknak és szakembereknek is tettek fel a témába vágó kérdéseket. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk! You make me feel like I'm never.
Feel like I've never been so high when I look into you.
nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Téglásné Szabó Éva vagyok, a bodrogolaszi református gyülekezet pásztora. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének 13-tól a 16. verséig olvasom a következőképpen. Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Aszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett, odáig ugyanis gyalog akart jönni. Mikor Aszoszban ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilinébe mentünk. Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Kioszig. Másnap befutottunk Szamoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba. Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efézus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzen. Pál a harmadik missziói útjának a végéhez közeledik, már hazafelé tart Jeruzsálembe. Rengeteg élmény és tapasztalás van mögötte ezen a szolgálati úton is, tele csodákkal, örömökkel, nehézséggel, búcsúval, könnyekkel. Azt olvassuk az igében, hogy bár sietett haza, mert pünkösd napjára Jeruzsálembe akart érni, hiszen szerette volna átadni a jeruzsálemi gyülekezetnek gyűjtött adományokat, ennek ellenére mégis egy szakaszon gyalog akart menni. Vajon miért döntött így? Hiszen időt veszített azzal, hogy a kényelmesebb hajós utazást 30 kilométernyi gyaloglásra cserélte. Én úgy gondolom, hogy azért választotta a magányos gyalogutat, mert szeretett volna egy napra egyedül maradni a lelkében felgyülemlett élményekkel, gondolatokkal, tapasztalásokkal és elsősorban Istennel. Pálhoz hasonlóan most mi is egy út végéhez közeledünk. A mai napon beléptünk 2025 utolsó hónapjába. A mögöttünk hagyott évben mi is rengeteg mindent megéltünk, voltak örömeink, nehézségeink, öröm és bánat könnyeink, új kapcsolatokkal gazdagodott az életünk, és vannak kapcsolataink, amelyek ebben az évben értek véget. Születések és búcsúzások, reménységek és csalódások, csodák megtapasztalása és azok elmaradása, nagyon sok minden történik egy év alatt. Ilyenkor decemberben sokan azt érezzük, hogy elfáradtunk, pedig az utunk java még most következik. Ahogy mondani szoktuk, december a leghajtósabb hónap az évben, hiszen a munkahelyen is évet kell zárni, és otthon is helyt kell állni, hogy egy tökéletes advent után, a csodásan feldíszített karácsonyfánk alatt a fáradtságtól félájultan mosolyoghassunk, vagy vicsoroghassunk a szeretteinkre. Valahonnan jó lenne erőt gyűjteni mindehhez. Feltöltekezni, lendületet nyerni, de hogyan? Tanulj Páltól. Szállj le a sebesen futó hajóról, és gyalogolj egy cseppet. Magyarul így advent elején, vagy ha javasolhatom az adventi vasárnapokon, vondd ki magad legalább néhány órára a forgalomból. Légy egy kicsit egyedül a lelkedben felgyülemlett élményekkel, gondolatokkal, tapasztalásokkal, és elsősorban Istennel. Olvasd igét, imádkozz, menj el gyülekezetbe, énekelj és hallgass dicséreteket, adj hálát Istennek az év ajándékaiért, vagy gyászold el az ő jelenlétében a veszteségeidet. Szinte hallom, hogy néhányan most felsóhajtanak, de jó is volna, de nem lehet, mert hajtani kell, az egész világ most pörög a legjobban, Nincs időm a lelkemmel foglalkozni, mert a munkahelyen is határidő van, itthon az ajándékok megrendelésével se állok még sehogy. Ha így érzel, teljesen igazad van. A világ pörög, és talán ilyenkor pörög a legjobban. Mi nem tudjuk lelassítani, de a szívünket lelassíthatjuk. Kérlek, hogy tedd meg önmagadért. Szállj ki a pörgésből, vállald a csendes gyalogutat, ahogyan Pál is tette, és kapcsolódj ahhoz az Istenhez, aki annyira szeretne veled kapcsolatba lépni és a figyelmedet önmagára irányítani, hogy az ő egyszülött fiát küldte el a világba, hogy neked apa, gyermek kapcsolatod legyen az Istennel, és ezzel együtt örök életed lehessen. Néhány héten belül azt fogjuk ünnepelni, hogy a zajos, nyüzsgő Betlehembe csendesen megérkezett a földre az Isten Jézus Krisztus azért, hogy az életét adja értünk. És lehet, hogy odakint a világ zaja nő, de neked muszáj lecsendesedned, mert a zajban és pörgésben nem fogod meghallani az ő hozzád szóló hangját. És hidd el, ha úgy döntesz, hogy lassítasz, és időt töltesz Istennel és önmagaddal, nem fogsz lemaradni semmiről. Sőt, feltöltekezve, újult erővel tudod majd folytatni a feladataidat. Ilyen adventi készülődést kívánok az elkövetkezendő hetekre. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, milyen nehéz nekünk megállni. Látod a naptárainkat, a határidőket, a feszültséget bennünk. Köszönjük, hogy te kész vagy mellénk lépni abban a pillanatban, amikor mi készek vagyunk hozzád lelassulni. Taníts most advent elején Pál példáján keresztül megállni, elcsendesedni, veled töltekezni, hogy ne üresen érjünk el az ünnephez, hanem te tölts meg minket a te szereteteddel. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Who reigns forevermore.
Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Már több mint 2,5 millió ember töltötte le a digitális állampolgárság alkalmazást, amely gyors és biztonságos megoldást kínál a mindennapi ügyintézéshez. Az állampolgároknak nem kell felesleges adminisztrációval bajlódniuk, így fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, a DAB kényelmes és gyors ügyintézést biztosít sorban állás nélkül. A miniszterelnök főtanácsadója azt mondta, Magyarország kormánya szolgáltató államot épít, ezért indult a gondosóra és az ingyenes tanulói laptop program, valamint a cukorbeteg gyerekek ingyenes nyári táboroztatása. A videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára kiemelte, a DAB célja, hogy a hivatalos, illetve a banki vagy a közművekkel kapcsolatos ügyintézés gyorsabb és kényelmesebb legyen. Az államtitkár közölte, egy bejelentkezéssel több mint 200 állami és piaci weboldal és alkalmazás érhető el, a digitális erkölcsi bizonyítvány pár kattintással igényelhető. Az államtitkár hozzátette, az alkalmazásban biztosított e-aláírás magánszemélyek számára és magáncélra jogilag egyenértékű a kézi aláírással, Magyarországon és az Európai Unióban is elfogadott. 2010-ben 326 bölcsőde működött az országban, ma 1250, meg tudtuk négyszerezni a bölcsödék számát, így fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Szerencsi Ondi városrészen tartott adventi családi napon. Kon Zsófia emlékeztetett, 2010-ben országosan mindössze 32.500 darab bölcsődei férőhely volt, ma pedig már több mint 70.000 férőhelyen fogadják a kisgyermekeket. Az államtitkár úgy fogalmazott, 15 évvel ezelőtt a 3 éven aluli kisgyermekek mindössze 10%-ának volt férőhelyük, mára ez 27%-ra emelkedett, és további igények vannak a bővítésre. Kon Zsófia elmondta, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábban munkahelyi bölcsödék létrehozására 1.300.000.000 forintos kerettel hirdetett pályázatot, aminek köszönhetően csak nem 30 új munkahelyi bölcsöde nyílik a jövőben az országban. Teljes körű adventi élelmiszerbiztonsági vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a karácsonyi vásárokban, piacokban, boltokban és idéglenes árusító helyeken. A vendéglátó helyeket, valamint asszalgyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek az adventi időszakban. A vizsgálatok célja, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok maradéktalanul érvényesüljenek. Az ünnepi időszakban megnövekszik a kitelepült vendéglátóhelyek száma és az élelmiszerek forgalma, ami fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. Az ellenőrzés célja a karácsonyi vásárokba kitelepült vendéglátóhelységek élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásoknak való megfelelésének vizsgálata, de az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítanak a hőkezelésre, a tárolási körülményekre, a nyomon követhetőségre és a hulladék kezelésére is, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye.
Az időjárásról.
Hétfőn alapvetően erősen felhős vagy borult párás egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk, legfeljebb szitálás fordulhat elő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 5 és 8 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Bizonyos részletekben számolom, hogy
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, elengedni egy szerettünket nagyon nehéz, legyen szó emberről vagy kis kedvencről, de van az a pont, amikor meg kell hozni a döntést, és ez állatok esetében mindig a gazdái. Pár éve az Állatorvos Tudományi Egyetem Laborállattudományi és Állatvédelmi Tanszék munkatársai dr. Fodor Kinga tanszékvezető irányításával felmérést készítettek az eutanázia megítéléséről, gyakorlatáról, amiben tulajdonosoknak és szakembereknek is tettek fel a témába vágó kérdéseket. Dr. Fodor Kingával Balázs Alexandra beszélget.
Mielőtt belemennénk a részletekbe, szerintem tisztázzuk, hogy mi maga az eutanázia, mert hogy ha jól tudom, akkor van aktív és passzív eutanázia is.
Igen, azért ez egy tág fogalom, tehát tulajdonképpen ez az élet kioltása, de ugye ennek van, ugye, ahogy említetted, aktív és passzív formája is. Az aktív az gyakorlatilag a közvetlenül a halálba segítés, a passzív változat pedig az úgynevezett meghalni hagyás, tehát amikor be tudnánk valamilyen formában avatkozni, hogy a halál ne következzen be, de nem élünk ezzel. Tehát ez a két nagy formája, aztán ugye természetesen ezt még lehet tovább taglalni. Ugye, ahogy említetted az elején, hogy általában ezt a szót halljuk, hogy eutanázia, akkor az emberek többsége ugye az emberek vonatkozására asszociál ezzel kapcsolatban, de hát ugye ez természetesen az állatok vonatkozásában is él. Ami a nagyon nagy különbség az, hogy az állatok vonatkozásában az eutanázia elfogadott, hiszen ugye tágabb értelembe véve ide beletartozik nem csak a társállatok eutanáziája, ugye amikor gyógyíthatatlan betegség és egyéb ok miatt alkalmazzuk, hanem tulajdonképpen más szóval illetjük, de ide tartozik minden olyan folyamat, ami az állat életének az elvételével jár, és akkor tulajdonképpen ide sorolhatjuk akár a vágó állatok leülését, akár a járványvédelmi szempontból aggályos állatok kiirtását, akár a kártevők kiirtását. Tehát állatok vonatkozásában azért ezt egy kicsit tágabban értjük, bár nagyon fontos, hogy attól függ, hogy milyen cél érdekében történik az állat életének az elvétele, más szóval illetjük. Tehát állatok vonatkozásában is tulajdonképpen, ha eutanáziáról beszélünk, akkor azt inkább a társállatok vonatkozásában használjuk, hogyha valamilyen ok indokolja az állat életének az elvételét.
Igen, és mi is leginkább a társállatokról fogunk ennek kapcsán beszélgetni. És ez annyira fontos ez a téma, és bizonyos mértékig annyira megosztó is, hogy az Állatorvos Tudományi Egyetem Laborállattudományi és Állatvédelmi Tanszéke egy felmérést készítettek az eutanázia megítéléséről, gyakorlatáról, amiben gazdiknak és állatorvosoknak is tettek fel ebben a témában kérdéseket.
Igen, valóban végeztünk egy pár évvel ezelőtt egy ilyen felmérést, tehát megkérdeztük állattartókat, ugye itt kifejezetten a kettésből tartott állatokról van szó, hogy hogyan állnak ehhez a kérdéskörhöz. Tehát egyáltalán ugye azt is felmértük, hogy tudják-e az állattartók, hogy maga ez a szó, ez mit jelent, illetve tisztában vannak-e azzal, hogy milyen esetben lehet ezt alkalmazni, mert ugye nagyon fontos, hogy az állatorvosoknak lehetőségük van arra, hogy éljenek az eutanáziával, de ez nem azt jelenti, hogy éljenek is vele, és minden állatorvos él vele. Tehát az eutanáziát elvégezheti egy állatorvos, természetesen jogszabályban rögzítve, hogy milyen feltételek mellett és milyen esetekben, de nem kötelesség ezzel élni, és egyébként állatorvosokat is megkérdeztük egyébként az eutanáziához való hozzáállásukkal kapcsolatban, és hát körülbelül egy olyan 4-5%-a a gyakorló állatorvosoknak, illetve akik kitöltötték ezt a felmérésünket, ami egyébként reprezentatív lett. Tehát 4-5%-uk azt válaszolta, hogy ő bizony annak ellenére, hogy lehetősége lenne rá, nem él ezzel a lehetőséggel, tehát nem végez társállaton eutanáziát, abban az esetben sem, amikor szakmailag vagy akár etikailag indokolt lenne.
Azért ez nagyon nehéz dolog, és ahogy mondod, nagyon megterhelő mind a gazdinak, mind pedig ezek szerint az állatorvosoknak is.
Igen, mert ugyanis például egy nagyon érdekes választ is kaptunk állatorvosoktól. Feltettük azt a kérdést, hogy eutanázia végzését követően került-e már olyan állapotba, hogy sírt, és az állatorvosok 45%-a, aki végez eutanáziát, azt válaszolt erre, hogy igen. És ami még ugyancsak megdöbbentőbb volt, hogy nem volt különbség a férfi és a női állatorvosok között ebben a tekintetben. Tehát ez is jelzi, hogy ez egy nagyon-nagyon megterhelő és nehéz kérdés ez az egész eutanázia témaköre, nem csak az állat tulajdonosára, hanem bizony az azt elvégző állatorvosra is. Hiszen gondoljunk bele, hogyha valaki sokáig jár egy állatorvoshoz, a kis kedvencével 10-15 évig ugyanaz az állatorvoshoz jár, akkor azért ott kialakul egy kapcsolat, nem csak a gazdi és az állatorvos, hanem az állat és az állatorvos között is. Tehát ott azért már vastagon az érzelmi háttér is jelentősen befolyásolja ezeket a dolgokat az állatorvos részéről is.
Egy kicsit beszéljünk a jogszabályi háttérről. Szóval milyen esetekben engedik meg a jogszabályok egy állat életének a kioltását? És igen, milyen feltételek mellett lehet ezt jelenleg legálisan végezni Magyarországon?
Igen, ezt nagyon szigorúan szabályozza az 1998. évi 28-as törvényünk, ami az állatok védelméről és kíméletéről szól, és pontosan kimondja, hogy állat életének a kioltása tilos, és vannak kivételes esetek, és a kivételek közé tartozik többek között az is, hogyha egy állatnak gyógyíthatatlan, hosszantartó betegsége van, vagy olyan állapotba kerül, olyan fájdalom, szenvedés éri, ami kezeléssel, gyógyszeresen vagy egyéb beavatkozással nem szüntethető. Még itt azt is megemlíteném, hogy ugyanez a jogszabály azzal kapcsolatban is rendelkezik, hogy ha viszont egy állatnak fájdalma van, akkor kötelező tulajdonosának állategészségügyi ellátást biztosítani a számára. Tehát minden olyan állategészségügyi beavatkozást, kezelést el kell végeztetni az állattal, amelynek az elmulasztása az állat egészség károsodását vagy fájdalmát, szenvedését okozná. Tehát a lényeg az, hogy megengedi az állatvédelmi törvényünk az eutanáziát, de nagyon szigorúan szabályozza, tehát úgymond kérésre, mondjuk megunta valaki az állatát, vagy nem tudja hol elhelyezni, vagy adott esetben nem tudja finanszírozni azt a kezelést, ami szükséges ahhoz, hogy az állatnak ne legyen fájdalma, tehát ilyen esetekben nem lehet kérni az eutanáziát, és a másik oldalról, tehát állatorvosi vonalról, ilyen esetekben az eutanázia elvégzése, az bizony jogszabályellenes cselekedet, tehát nem szabad elvégezni.
Ide tartozik mondjuk az is, ugye, hogy most, bocsánat, hogy ezt mondom, de Magyarországon nagyon sok szaporító van, aki kutyát szaporít, macskát szaporít, stb. Stb. Igen. Ugye tulajdonos jóhiszeműen megvesz egy állatot, amiről úgy gondolja, hogy fajtatiszta, nem tudja, hogy milyen genetikai háttere van, egy idő után megbetegszik, akkor olyan nincs, hogy én bemegyek az állatorvoshoz, és azt mondom, hogy bocsánat, de én nem akarom tovább ezt a kutyát vagy macskát tartani, mert nézze meg.
Igen, ezért óriási felelősség az állat beszerzése, mert hogy említetted is, itt nem arról van szó, hogy vettem egy gépet, és mondjuk átvertek, valami hibásat vásároltam, és akkor ha nem tudom megjavítani, akkor kidobom a szemétbe, megszabadulok tőle, aztán veszek egy másikat, hiszen jogszabály is kötelez rá, hogy amennyiben valamilyen egészségügyi problémája van az állatnak, akkor azt el kell végeztetni. Na most azért sajnos nagyon sok olyan eset is van, főleg a, pontosan ahogy említetted, az ellenőrizetlen szaporítás következtében, amikor olyan genetikailag terhelt betegséggel születik az az állat, ami gyakorlatilag a jóllétét jelentősen károsítja. Tehát most itt utalnék például a brahicefál kutyákra, amelyek közül nem egy már úgy születik meg, hogy gyakorlatilag alig kap levegőt. Na most ilyen esetekben ugye ezt nem lehet állategészségügyileg megoldani gyógyszeres kezeléssel, vagy egy megfelelő operációval. Tehát ilyen esetben valóban felmerülhet az eutanázia, mint lehetőség. De hát ugye ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, mert ezeknek a kutyáknak nem lett volna szabad megszületniük. Említetted, hogy mondjuk valamilyen betegsége van az állatnak, és hogy meggyógyíthatjuk úgy, hogy továbbiakban egészségesen éljen. Ide beletartozik az is, hogy lehet, hogy olyan betegsége van az állatnak, hogy nem lesz már a továbbiakban egészséges, Viszont megfelelő kezelésekkel, gyógyszeres kezelésekkel, terápiára járással, megfelelő diétás táplálással lehet biztosítani a számára egy fájdalommentes életet, amelyben a jóllétét biztosítjuk. De mondjuk ez egy gyógyszeres kezelést, vagy valamilyen folyamatos kezelést igényel, ami viszont jelentős anyagi terhet ró ugye a továbbiakban a tulajdonosoknak.
Igen, és mi van akkor, hogyha a gazdi azt mondja, hogy köszönjük szépen, de ő ennek a költségeit nem vállalja?
Hát igen, ez egy óriási nagy dilemma, mert ugye ilyen esetben nem lehet kérni a eutanáziát, tehát ezért óriási felelősség egy élő állat tartása és beszerzése, mert mindig figyelembe kell venni, hogyha bármilyen történik, akkor bizony ezt vállalnia kellene a gazdának. Egyébként tudom, hogy a mindennapi életben azért ez nem ilyen egyszerű, ahogy így most megbeszéljük, tehát van, amikor tényleg olyan jelentős anyagi terheket ró ez az egész a tulajdonos, hogy egész egyszerűen nem tudja ezt a továbbiakban vállalni, és ilyenkor ez egy óriási nagy dilemma. Hát azt lehet ilyenkor mondani, hogy próbáljon meg valamilyen alapítványtól, vagy valahonnan segítséget kérni, illetve mindig meg kell vizsgálni azt, hogy milyen mértékű ez az egészségromlás. Mert azért itt utalnék olyan esetekre, amikor tényleg valami nagyon komoly betegsége van az állatnak, és gyakorlatilag valamilyen fenntartó kezeléssel alapszinten egy számára megfelelő életet tudunk biztosítani, de hogyha mondjuk véletlenül kimarad a kezelés, akkor az állat szenved. Vagy egy gyógyíthatatlan betegségben szenved az állat, és tudjuk, hogy gyakorlatilag pár héten, hónapon belül el fog pusztulni ez az állat, meg fog halni, mert olyan a betegsége, akkor itt van egy nagyon komoly etikai dilemma, hogy meddig kezeljük még, amikor menthetetlen a kutya, vagy a macska, vagy a kisállat, amelyik mellettünk él, akkor van-e még értelme annak, hogy még 2-3 hónapig kezelésekre vigyük? Ugye ne felejtsük el, hogy az állatoknak maga a kezelés is, tehát hogyha folyamatosan állatoshoz kell vinni, egy jelentős stresszt okoz, hiszen ő nem érti meg azt, amit egy ember tud, hogy ő azért jár a kezelésre, hogy jobban érezze magát. Az állat az csak azt érzi, hogy nem elég, hogy beteg, de még állandóan elráncigálják kezelésekre is. Tehát ilyenkor ez egy nagyon fontos etikai dilemma, hogy érdemes még 2-3-4 hónapig rengeteg pénzért elvinni az állatot, hogy még egy kicsit tovább legyen velünk, ha úgyis előbb-utóbb az lesz a vége, de inkább előbb, hogy az állat elpusztul, vagy inkább egy humánus módszerrel engedjük el, hogy menjen át a szivárványhídon, és akkor nem kell még pár hónapig úgymond szenvednie. És ugye itt nagyon fontos, hogy sokszor megkérdezik az állatorvost, hogy ő mit ajánl. És ahogy szó volt már róla, és több helyen is szó van róla, az állatorvos soha nem dönthet az eutanáziáról. Ő csak elmondhatja a véleményét, és javaslatot tehet arra, hogy az ő véleménye szaktudása alapján az eutanáziát javasolja. Természetesen ezt nem kell rögtön elfogadni a tulajdonosnak. Én ilyenkor mindig azt szoktam javasolni, hogy akkor inkább vigye el még két másik állatorvoshoz, vagy egy harmadikhoz, és őket is kérdezze meg, hogy könnyebben tudja ő maga meghozni a döntését. Tehát nehogy az legyen, hogy az állatorvos elmondja azt, hogy ő az eutanáziát javasolja, és akkor a tulajdonos ezt kéri, és később úgy érzi, hogy nem helyesen döntött, mert esetleg hallja valakitől, hogy egy ugyanilyen betegségben lévő kutyát meg lehetett gyógyítani, ami egyébként nem igaz, természetesen, mert azért a betegségek azik sokfajták, de mindig szoktam javasolni, hogy kérje ki több állatorvos véleményét. A másik, ami nagyon fontos tudni, ugye az eutanázia kivitelezése. Tehát ezt is nagyon szigorúan szabályozza jogszabály, tehát hogy ez tényleg egy abszolút fájdalommentes legyen. Megvan ennek pontosan a menete, hogy hogyan kell ezt úgy elvégezni, hogy a lehető legkevesebb fájdalommal, szenvedéssel járjon az állat számára, és sőt, egyáltalán ne járjon szenvedéssel. Tehát ez nem úgy történik, hogy akkor azt a bizonyos injekciót a teljes tudatánál lévő állat megkapja, mert előtte egy úgynevezett premedikációt kell alkalmazni, ez azt jelenti, hogy bealtatják az állatot egy olyan mélységű altatásba, mint ami a komoly műtéteknél történik. Tehát tulajdonképpen, amikor az életének az elvételére kerül sor, akkor az állat már teljesen öntudatlan állapotban van, és semmilyen fájdalmat nem érez. De ebből a szempontból ezt tényleg egy fájdalommentes, stresszmentes dolog az állat számára.
Kedves hallgatóink, dr. Fodor Kingával, az Állatorvos Tudományi Egyetem Laborállattudományi és Állatvédelmi Tanszék vezetőjével az eutanáziáról Balázs Alexandra beszélgetett.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Nyári rózsa, piros, nyári rózsa. abu néki régi ismerősen. Ahol járok, mintha hervadozna, a nyári rózsa, piros nyári rózsa. Rózsám is lesz nem sokára nékem, hűen némán borulsz majd síromra, őszi rózsa, fehér őszi rózsa.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó.